Kedves hallgatóink! A következőkben felvételről hallják Mikli Attila március 7-i vasárnapi beszédét, amely a Kispest Fekerle telepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispest Fekerle telepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkedben.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galamb árusoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Zsidók ezt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, a tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Az elmúlt hetekben azzal kapcsolatban lettek megfontolásaink, hogy milyen különös, hogy mi emberek személy szerint is nálunk sokkal nagyobb világoknak a részeként éljük az életünket, és megfordítva, hogy bár mi kisebbek vagyunk ehhez a mérhetetlenül nálunk nagyobb világokhoz, mégis mintha ezek a világok is a mi részeink lennének. És egy héttel ezelőtt így fogalmaztunk, hogy milyen különös, amikor a hegyen Jézus elváltozik, akkor olyasmi történik, ami ritkán történik meg itt közöttünk, a látszat és a valóság egybeesnek. És azt láttuk, hogy Pétert el is tölti a félelem. Mert hogy ismerős mindannyiunk számára, hogy amikor a látszat és a valóság egybeesik, hogy amit látunk, hallunk, amit érzékelünk, az maga a valóság, másként fogalmazva, hogy maga a valóság az, amit képessé váltunk látni, hallgatni, érzékelni, hogy akkor tulajdonképpen félelem tölt el bennünket. Hogy ott azért igazán meg lehet ijedni. Mégpedig amiatt, mert olyan ügyesen be tudunk rendezkedni az életünkben a látszat világába. És amikor egyszer csak a látszatot áttöri valami fajta valóság, akkor úgy meg szoktunk torpanni, meg szoktunk ijedni. Érezzük, hogy hát itt valami olyasmi történik, amit meg kellene tanulnunk elhelyezni. Nem is beszélve arról, amikor egybeesik ez a látszat és a valóság, hogy az természetes módon tud belőlünk félelmet kiváltani. Olyan különös, hogy nem csak személy szerint vagyunk nagyobb világok részei, és hogy a mi személyünknek részei ezek a nagyobb világok, hanem személyként is a közösségi térben éljük az életünket. És hogy mint emberi közösség, mint emberi csoport, mint az embernek az együttes élete, közös élete is éljük az életünket, és hogy éppen emiatt is még inkább meg tudunk erősödni abban, hogy a látszatban jól el tudjunk igazodni. Mert kialakítjuk többé-kevésbé az életünknek a szabályozását, kialakul valamilyen benyomásunk arról, hogy mi illik, és mi az, ami nem illik, kialakulnak a konvencióink, kialakulnak azok a szabályok, amelyek mentén éljük az életünket, egyre inkább, és újra és mindig a látszatban. És mint hogyha lenne egy ilyen kimondatlan egyesség közöttünk, hogy tudjuk, hogy ez csak a látszat, és mint hogyha lenne egy megrendültségünk, amikor a valóság valahogy betör a mi világunkba. Olyan érdekesnek tartom ezt, ahogy mi emberi közösségben éljük az életünket. Hogy az általunk teremtett, ha szabad így fogalmazni, másodlagos valóság, ami a látszatnak a világa nagyon sokszor, fontosabb tud lenni, mint maga a valóság. És azért szerettem volna az elmúlt hetekből idehozni ezeket a gondolatokat, mert ennek mentén tud bennünket tovább segíteni a mai evangéliumi szakasz. Hiszen a zsidó ember számára a templom elmondhatatlanul fontos lett. És azért lett elmondhatatlanul fontos, mert mögötte ott van mindaz, amit a mai olvasmányban fölidéztünk, hogy Isten kihozta őket a fogságból, vándorolt velük a pusztában, szövetséget kötött velük, fölolvastuk a parancsolatokat, amelyeket ők a szövetség jeleként vettek, hogy ők Istentől kapták a törvényüket, nem máshonnan, és aztán le tudtak telepedni, tőle kapták az ígéret földjét, és aztán ott egy állandósult helye lett Isten jelenlétének. Mondhatnánk így is, hogy a templom azért is lett ennyire fontos nekik, mert jelzett valamit a számukra. És azzal együtt jelzett valamit a számunkra, hogy ott a szentek szentjébe tartották a kőtáblákat, amelyeken a parancsolatokat olvashatták, hogy ott a számukra szent helyen valami olyasmi történt újra és mindig, amit nem csak így fogalmazhatunk meg, hogy ez az áldozat bemutatás helye volt, hanem hogy egyáltalán az a jel, ami számukra nagyon fontos. Mi ez a jel? Amikor azt mondjuk, hogy a templom, meg a szövetség, ez tulajdonképpen jel, és mi a jelzett valóság emögött? A jelzett valóság emögött az, hogy Isten fölkínálta nekik a szövetségét. Ez a valósága. Ez a jelzett. Ez az, amire utaló jel, maga a 10 parancsolat, maga a templom, mindaz, ami ott a templom terében történik. És azért érdemes erre ebből a szempontból emlékeznünk, mert tulajdonképpen mindannyiunkkal, és azóta is, és manapság is, olyan roppant könnyen meg tud történni, hogy egyszer csak a jel, ami szeretne kifejezni valamit, utalni valamire, ami olyan nehezen megragadható, hogy a jel, a jelzett valóság helyébe kezd lépni. És amikor ez megtörténik, akkor mit csinál a zsidó ember? Mutogat a templomra, mint hogyha az lenne a jelzett valóság. De nem az a valóság az az Isten, aki fölkínálta nekik a szövetséget. A valóság az az Isten, aki velük van és velük akar maradni. A valóság éppen az, ami az ember és az Isten között, az ő kapcsolatában, az ő szövetségében meg tud történni. Ennek csak a jele a templom és az, ami ott történik. És hogy milyen könnyen meg tud történni az velünk is, ami velük megtörtént, hogy a jel a jelzett helyébe lép. És amikor a jel a jelzett valóság helyébe lép, amikor előre törekszik, amikor ő kerül központba vagy fókuszba, akkor tulajdonképpen a zsidó ember azt tette, hogy mutogat a templomra, és még inkább mutogat saját magára, abból a szempontból, hogy én vagyok az a nép, akivel Isten szövetséget kötött. Hogy már nem a szövetségét fölajánló Isten, már nem a szövetségkötést fölajánló Isten lesz a valóság és a fontos és a legfontosabb, hanem az, hogy ezt én nekem kínálta föl. Egészen megdöbbentő, hogy észre sem vesszük, hogy az életünkben a látszat maga, amit megélünk, amit érzékelünk, hogyan törekszik a valóságnak a helyére. És talán kevésbé fontos itt, hogy elválik egymástól a kettő, mert jelrendszerekbe éljük az életünket, konvenciók mentén éljük az életünket. Ezeket mi teremtettük, nem Isten maga adta, hanem mi teremtettük meg nagyon-nagyon sokat ebből. De amikor történik itt egy helycsere, akkor az fog ebből következni, hogy a jelzettet, aminek legfontosabbnak kéne lennie, szinte bármire fölhasználjuk. Csupán már díszlet lesz. Ha a jel lesz számunkra a valóság és a jelzett, akkor az, amit jelezni kívánna, ami igazán a valóság, az már csak díszletté válik. És hogyha valami díszletté válik az életünkben, bármit megteszünk vele. Pedig egy héttel ezelőtt talán eljutottunk oda, hogy már az is óriási tévedés, és szeretne egy olyan új szövetségbe kerülni velünk Isten, hogy még egy másik ember sem lehet az életünknek a dísze, díszlete. Hogy még Izsák sem lehet, akármilyen hite van Ábrahámnak, még Izsák sem lehet az ő életének vagy hitének a díszlete. És itt pedig nagyon könnyen megtörténik az, hogy maga a szövetségét fölkínáló Isten lesz díszlet. Utána lehet rá hivatkozni, lehet vele sok mindent csinálni, csak éppen nem a valóság erejével jelenik meg. Nem tudom, hogy figyelemmel követitek-e az atlétikai fedettpályás Európa-bajnokságot. Remélem, igen. Egy tegnap esti, késő esti esemény jutott eszembe, ahogy ezen tűnődtem, hogy hogy is van a mai evangélium üzenete itt és most a számunkra. És próbáltam keresni, hogy a számomra hogy van. Egy nagyon különleges dolog történt, nagyon elhúzódott a női rúdugrás. Ugye az nehezen kiszámítható, mert addig emelik a lécet, ameddig átugorják. Csak akkor van vége a versenynek, mikor már egyik versenyző sem ugrott át három kísérletéből az éppen aktuális magasságot. És elhúzódott a verseny, és az esélyes már kiesett, azt lehetett tudni, hogy ő harmadik, aki papírforma szerint Európa-bajnoki cím várományosának tekintettek, és maradt két versenyző. És ők küzdöttek az Európa-bajnoki aranyéremért. És egy svájci lány, aki éppen készült a kísérletére, tudhatta, hogy úgy áll oda a 475 centihez, hogyha ő is leveri háromszor, és a vetélytársa is, akkor ő második lesz, és a vetélytársa megnyeri az Európa-bajnokságot a korábbi kísérletek sikerességei miatt. És ahogy ott áll, készülik az első kísérletére, természetesen nem nézők előtt történik a verseny, mondhatnánk, hogy üres már a csarnok, senki nem versenyzik, minden befejeződött, de az korábban befejeződött versenyszámról két operatőr éppen igyekezett levonulni a pályáról, és ott áll a svájci lány, készülődik, Angelika Moser egyébként érdemes a nevét megjegyeznünk, hát ha még történnek vele hasonló nagy dolgok, készülődik az ugrásra, fogynak a másodpercei, és egyszer csak nem besétál az operatőr arra a futósávra, ahol neki éppen ott dolga lenne. Teljesen természetesen kizökken a sportoló a készületéből, miközben nagy jóindulattal és nagyon illedelmesen fölteszi a kezét, ez az operatőr elnézést kér, és kedvesen egy másik úton elindul. Úgy elfogott a harctéri idegesség, olyat üvöltöttem, hogy magam is meglepődtem rajta, és azon kezdtem gondolkodni, hogy most fölébredtem Misi atya a szomszédba, vagy nem. És hogy egyszerűen ez volt benne, hogy nem értem, hogy egyetlen egy ember van, akit közvetíteni kellene ott abban a csarnokban, és akinek közvetítenie kellene, éppen ő lépdel bele abba a szent térbe, aminek ott szentnek kellene lennie. És annyira fölhúztam ezen magam, de természetesen drukkoltam tovább is őneki, nekifutott, természetesen leverte a lécet, mindenki nagyon feszült volt, és talán azért jutott ez eszembe az evangélium mentén, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a közvetítő gyakran úgy tűnik, hogy a közvetített helyébe lép. Hogy éppen nem közvetít valamit, akit érdemes volna közvetíteni, hanem ő lesz ott a legfontosabb. És ez megtörténik legnagyobb jóindulattal, és egészen természetes figyelmetlenségből fakadóan is. És talán azért is jött ide ez a történet, mert amikor mi éljük az életünket, velünk is olyan gyakran megtörténik, hogy egyszerűen nem a helyén, nem a maga súlyában, nem a maga dimenziójába kerülnek dolgok. Valami fontosabb lesz, aminél fontosabb kellene, hogy legyen. És amikor így van előttünk ez az evangéliumi jelenet, akkor azért érdemes megjegyeznünk, hogy még a mi figyelmünket is el tudja téríteni. Például az, ahogy a mai evangéliumi jelenetet úgy szoktuk megnevezni keresztény hétköznapi életünkben, hogy a templom megtisztításának a története. Én nem tudom, honnan jön ez. Ti hallottatok itt egyetlen egy ilyen utalást, hogy Jézus megtisztított volna valamit? Nem, Jézus földúlta a templom rendjét. Erről van szó. És nem csak a templom rendjét dúlta föl, hanem azokat az embereket, akik ott voltak, és hogy ebből születik valamiképpen meg az ő üzenete. Meggyőződésem, hogy Jézus nem akarta megtisztítani a templomot. Azt mondja, amikor olvastuk az evangéliumot, olvastuk a árusoknak, hogy ne tegyétek az atyám házát vásárcsarnokká. Hogyha az atya házát vásárcsarnokká teszik, nem a vásárcsarnokkal kell valamit kezdeni, hanem azokkal az emberekkel, akik ezt megcsinálták. Hogy milyen különös az, hogy tulajdonképpen Jézus, amikor a templom rendjét, megszokott rendjét fölforgatja, megtisztításról szó nincs, fölforgatja a rendjét, akkor tulajdonképpen azokat az embereket, azoknak a belső világát akarja fölforgatni, akik már úgy nagyon jól hozzászoktak ahhoz, a rendhez, ami számukra rend. És talán itt van számunkra valami, ahol evangéliumi ösvény nyílhat. Mert amikor felforgatják az életünket, oly könnyen megtörténik, hogy a felforgató felé indulunk el. Hogy tudjuk őt megbélyegezni, eleve megpróbáljuk kinyomozni, hogy ki volt az, jogosan tette, milyen alapon tette, és a többi, ahelyett, hogy el tudnánk indulni befelé. Hogy ha már föl lett forgatva a világom, nézzük csak meg, hogy hogy is nézne ez ki úgy, hogy rendjén van. Szokták mondani, és szoktuk megélni, amikor elköltözünk valahonnan valahová, hogy egyszer csak nagy fölfordulás lesz, dobozokba kell mindent tenni, át kell vinni egy másik helyre, ott akkor kipakolni, megint megtalálni a helyét, és hogy nem szoktuk ezt szeretni. Ez természetes, hogy nem. Hát fölfordulást ki szeret? És aztán, amikor ránézünk, tudunk erre úgy is nézni, hogy milyen nagyszerű, mert legalább tudtunk szelektálni, egy csomó mindent ki tudtunk hajítani, meglettek olyan dolgok, amelyek fontosak voltak, de már évek óta azt se tudtuk, hogy hol vannak, hogy egyszer csak valami új rend meg tud születni. És hogy ez a lehetőségünk mindannyiunknak megvan az életünkben akkor, amikor fölforgatva érezzük az életünket. A rúdugró lányt nem csak azért hoztam ide, amit eddig elmondtam róla, hanem olyan gyönyörű dolog történt utána. Második kísérletre odaállt, és átugrott a 4.75-öt, soha életében nem ugrott még ennyit, és ezzel megnyerte az Európa-bajnokságot. Egy olyan helyzetből indulva, ahol vitathatatlan, hogy ki az, aki felforgató, és ki az, akinek a világát ott nem lehetett volna fölforgatni, és mégis megtörtént. Mert hogy ő nem e felé, az ember felé indult el, hanem fölkavarodott, és utána visszatért magához. És azt mondta, hogy most még van lehetőségem. Mit is tudok? Hogy is tudom előhozni magamból azt, hogy itt megszülessen valami? Mert hiába kért bocsánatot az az ember, azt a lehetőséget már nem adták neki vissza. Azzal már nem tudott élni. És azért tartom ezt gyönyörűnek, mert valami szakrális történetté tud ez válni. És valamilyen példaszerű eseményé tud ez válni. Hogy amikor valaki fölforgat, még akkor is, hogyha egészen világos, hogy azt jogtalanul teszi, vagy ügyetlenül teszi, vagy a figyelmetlensége miatt teszi, még akkor is érdemes nem az ő irányába elindulni, hanem magunk felé. Nem is beszélve az evangéliumi helyzetről, ahol azt mondják Jézusnak, szemére vetik, hogy fölforgatja itt a templom rendjét, Jézusnak pedig nagyon erős üzenete az, hogy hát egy kicsit tűnődjünk már el azon, hogy ki a fölforgató, és mi az, amit fölforgattak. Mert hogyha ezen elkezdünk tűnődni, akkor talán nem így fog kinézni ez a helyzet, hogy ő a fölforgató. Arra gondolok, hogy amikor így van előttünk ez a helyzet, nagyon érdemes fölfedezni, hogy mi magunk is zsigerből hogy tudunk úgy reagálni, mint ahogy a templom térben lévő zsidók. Amikor látják, hogy Jézus mit tesz, azt mondják, hogy milyen csodajelet mutatsz nekünk. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy kikérik maguknak, hogy mit képzelsz te magadról, hogy ezt teszed, milyen alapon teszed, amit teszel. És nagyon érdekes, és a zsidó gondolkodása jellemző módon, ők úgy gondolják, hogy erre akkor volna alapja, hogyha csodajelet művelne. Vagyis valamiképpen a zsidó ember, a zsidó vallásos ember az égből, ugye sokszor az evangéliumban úgy kerül ez elő, hogy égi jelet kérnek Jézustól, és ő ilyenfajta égi jelet nem ad ő nekik. Mert talán a zsidó gondolkodás elégtelen, hogyha az égből akarja megalapozni azt, ami itt történik. Olyan szépnek látom a mai Szentleckének azt a megjegyzését, hogy a zsidók csodajelet követelnek, vagy kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi a megfeszített Krisztus erejét hirdetjük. Hogy tudjuk azt, hogy jó néhány száz évvel Jézus kora előtt a görög bölcsesség elkezdett ébredezni. És azt mondta a görög ember, hogy most már eddig etettek bennünket a mítoszokkal. De nehogy már a mítoszokból próbáljuk megalapozni az életünket, meg értelmezni azt, hogy mikor mi történik és miért történik. Hagyjuk ezeket a mítoszokat, próbáljuk fölfedezni, hogy mire hagyatkozhatunk igazán, mi az, amit tudunk. És itt az európai kultúrának ott lett egy nagy irányváltása, amikor azt mondta, hogy hagyjuk a mítoszokat, kezdjünk gondolkodni. És ilyen értelemben a görög ember a bölcsességet nevezte a létezés alapjának abból a szempontból, hogy abból levezethető az, ami történik. És milyen érdekes, hogy Jézus hagyja a mítoszokat, és ilyen szempontból hagyja a bölcsességet. Még közelebb hozza, és még inkább megalapozza azt, amit ő tesz. Az ő megalapozása pedig nagyon egyszerűen hangzik a mai evangéliumban, a saját testének a templomáról beszélt. Hogy az ő általa hirdetett evangélium éppen azt fejezi ki, hogy nem attól lesz valami szent, hogy elkülönítjük más dolgoktól. És nem attól lesz valami profán, hogy a hétköznapi élet húsvér valóságának a része lesz. Hogy nem ettől lesz valami szent, és nem ettől lesz valami profán. Hanem a szent a húsvér valósága a hétköznapinak. Az ő teste az, amit jelezni kívánt már egyébként a templom is, mint jel, hogy Isten szövetségét fölajánlotta az embernek, hogy ez a szövetség ő benne tökéletesen és gyönyörűen kibontakozott, hogy az ő teste templom. Hogyha erre az alapra tudunk helyezkedni, akkor nagyon sok minden át tudna rendeződni az életünkben. És meg lehet, hogy fölkavarodunk, és meg lehet, hogy időnként úgy érezzük, hogy ő a feje tetejére állítja a világunkat, de érdemes hagyni ezt. Mert hogyha nem így tesszük, akkor nagyon könnyen úgy tudunk működni, mint a korabeli zsidó emberek, akik aztán ennél sokkal durvább dolgokat is megtettek. Ugye azt mondjuk, hogy a Jézus által hirdetett evangélium éppen nem az, hogy a szent elkülönült, hanem, ha szabad most így fogalmazni, a Jézus által hirdetett szent az ember szentsége, a test szentsége is, a létezés szentsége, vagy nem tudom én, a japán akácnak a szentsége, hogy tulajdonképpen a profánnak a szentsége, nem pedig attól elkülönített és elválasztott. És milyen megrendítő, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jézus nemhogy nem rombolta le a templomot, hanem ott tett, amit tett, fölolvastuk. És a templom csak jel, ehhez képest a jelzettet Jézus testét, mint templomot, simán és gondolkodás nélkül porig rombolják a perében. Nem tudom, hogy ez hogy hangzik nektek. Nem tudom, hogy ki tud-e bennünket ábrándítani az evangélium saját magunk téveszméiből. Hogy ki tud-e ábrándítani bennünket a mítoszainkból, meg a vélt bölcsességeinkből, hogy itt van valami, amit Jézus hozott, és a szembesülés és a jel az azt az utat járja be, hogy először azzal érdemes szembesülni, hogy mi lakik bennünk. És csak ezen keresztül mutatkozik meg, hogy ki a mi atyánk. Talán úgy is fogalmazhatunk mai szóval, hogy Jézus, amikor azt mondja az evangélium, tudta, hogy mi lakik az emberben, sajnálhatjuk, hogy csak mi emberek nem tudjuk, hogy mi lakik bennünk. És amikor ő lehetőséget ad arra, hogy fölmutatja, hogy nézzétek meg, ez lakik bennetek. De megtehetitek, romboljátok le a templomot, a testem templomát is nyugodtan lerombolhatjátok. 3 nap alatt fölépül. Akkor arról beszél Jézus, hogyha minél inkább megmerülünk önmagunk valóságában, annál világosabban fog tündökölni és ragyogni, hogy miközben mi ezt tesszük, mi az, amit az Atya tesz. És ezen keresztül lesz valami jellé, és érkezik meg hozzánk az evangélium. Eszembe jutott egy ismerősöm, aki elmesélte, hogy sok-sok éven keresztül, már vagy 10 éven keresztül járt akkor pszichoterápiába, mert nehéz volt az élete, és szeretett volna fejlődni, és nem szerette volna egész életét az örökölt sebei fájdalmában tölteni. És szerette volna kezébe venni az életét. És mesélte, hogy nagyon természetes módon élte azt meg, hogy amikor ebben a folyamatban időnként rosszabbul lett, az mindig előszele volt valami nagy változásnak az életében. És aztán egyszer csak sok-sok szenvedés után történt valami, és az élete egészét tekintve jobban lett. És aztán járt tovább ebbe a folyamatba, és megint előkerült valami, amitől tudott nagyon rosszul lenni, és aztán annak is a rendjét újra tudta szabályozni, és mesélte, hogy már vagy 10 éve járt terápiába, és mondta a terapeutájának, hogy most már úgy lassan talán be is fejezheti ezt a munkát, mert már úgy egészen jól kézbe tudta venni az életét. És azt mondta erre a terapeuta, hogy hó, hát én ennek nagyon-nagyon örülök. És tényleg, hogyha szeretné, lezárhatjuk ezt a folyamatot. De ne gondolja, hogy nem tudok olyan kérdést föltenni, ami után megint pillanatokon belül nagyon rosszul lenne. Nyilván egy 10 éves bizalmi kapcsolatra épülve lehet egy ilyen mondatot elmondani. Mert valójában ez az életünk alapjával szembesít minket, hogy az mindig csak egy relatív egyensúly, mindig csak egy relatív valóság, vagy mondhatnánk inkább így, hogy a valóságnak egy része, amit mi megélünk a látszatvilágunkban. És amikor az egyre többel és mélyebbel találkozunk, mindig fölforgat bennünket. És érdemes benne maradnunk ebbe a folyamatba. Mint ahogy maga Jézus is, a felforgató, tulajdonképpen szívesen magára veszi ezt a szerepet, vagy hagyja, hogy ráragasszák ezt a bélyeget, csupán azért, hogy előbb-utóbb leessen már a tantusz, hogy nem lehet, hogy mi vagyunk a felforgató, és hogy érdemes volna visszatérnünk valamilyen eredetibb rendhez. Arra gondolok, hogy amikor ez az evangélium így előttünk áll, talán meríthetünk bátorságot a továbbiakban is attól, hogyha felfordul az életünk, ne a felforgatókat üldözzük, hanem egyszerűen kérdezzük meg befelé, hogy is lenne az a rend, hogy is van egyáltalán a rend, mi az, amit érdemes volna jeleznünk ebbe a világba, mi az a jelzett, amiért igazán érdemes volna élni az életünket. És hogyha ez így érkezik meg hozzánk, akkor azt gondolom, az itt és mostban is valami támpontot kapunk a készületünk további napjaira, további talán nem hónapjaira, de heteire mindenképp.
Mikli Attila atya nagybőti homíliáját hallották. Az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.
Mária Rádió.
Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média Műhelye készíti.